És újra itt a gondolatébresztő. Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, Király Kingával és Jantek Gyöngyvérrel. Jó reggelt nektek is, sziasztok!
Hello, jó reggel!
Jó reggel!
Könnyed témánk lesz ma. Könyv vagy film? Ez egyébként elárul bármit az ember személyiségéről. Könnyedek, kezdjük, azt belevegyünk a mélybe.
Egyből egy ilyen doktori disszertációt érő kérdést tettél fel. Kinga, választolhatsz is, hogyha szeretnél.
Hát nyilván gondolom, sok mindent elárul az emberről, de abszolút nem determinisztikus. Én például, amikor szóba került ez a téma, pont azon gondolkodtam, hogy ha mondjuk egy-két éve megkérdez valaki, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy könyv, és akkor így a filmről semmi, mert a Covid előtti évente 2, max. 3 filmet néztem meg. Azóta ebben radikális változás van, és meg kell, hogy mondjam, hogy nem bánom, mert rájöttem, hogy nagyon sokat tudnak adni a jó filmek is, úgyhogy árnyaltabb lett a gondolkodásom a témáról, meg kell, hogy
meg van Netflixünk.
Neked köszönhetően, amit én nagyon-nagyon nagy tiltakozással vettem tudomásul, de nem bánom.
De a Kinga durvább Netflix néző egyébként, mert én megnézek egy sorozatból egy részt, és utána már aludni szeretnék, de a Kinga ilyenkor mondja, hogy nem nézzünk meg még egyet.
Nagyon
és akkor félálomban próbálja az ember akkor még megnézni azt is, és akkor utána van, hogy a második után a Kinga még egyszer megkérdezi, hogy nem nézünk meg egy harmadikat, és arra általában én már nemet szoktam mondani.
Na jó, most úgy állítod be, mintha nem lenne az, hogy menjünk az, hogy nézünk Homelandet?
Jó, igen. Egyébként van, nézünk Homelandet. Na mindig.
Ja, szerintem nem ilyen vagylagos dolog, nekem sem.
Igen, inkább is.
Igen. És hogy vagytok azzal, amikor filmből könyv kész, vagy könyvből film lesz, vagy fordítva, akkor mit szoktatok először megnézni, vagy megnézitek?
Most rávágtad, hogy borzalmas, de először mondd, és akkor utána
reagál. Én addig átgondolom a Homelandnek a tegnap.
Nem, nagyon érdekes, hogy én is reagálnám azt, hogy fú, ez borzalmas, mert régen szintén ezt gondoltam, egészen addig, amíg mondjuk nem láttam az Outlandert, nem tudom, hogy ismered-e. Diana Gabaldonnak a egy ilyen iszonyatosan hosszú sorozatú könyvet, egy-egy rész a könyvek közül, ilyen 800 és 1200 oldalas egy kötet, és abból így rengeteg van, és azt feldolgozták, és komolyan mondom, hogy ilyen jó sorozat, nagyon-nagyon ritka, és zseniálisan megcsinált. Olyan karaktereket választottak, akiket nem feltétlenül úgy képzeltem volna el, de hogy nem tudom, egyszerűen tényleg szavakat nem találok rá, a táj, a szereplők, meg minden, úgyhogy itt nem bántam meg, hogy filmesítették, de tény és való, hogy nagyon sokszor azért óriási csalódás tud lenni, mert ugye a könyvnek pont az a lényeg, hogy beleképzeled magad, a fantáziádban van valami, és azt utána azért kegyetlenül le tudják rombolni.
Igen, főleg amikor ugye nagyon leegyszerűsítik a sztorit, vagy kihagynak belőle fontos szálakat.
Vagy megváltoztatják. Ez a legrosszabb.
Összedől az illúzió. Amit felépítettél képet, az utána egy pillanat alatt tönkre megy. És utána már nem tudsz úgy nézni a könyvre se, mert a főszereplőnek az arca viszont beleivódott a fejedbe, és az egész elromlik. Most nekem ilyen élményem az volt, hogy olvastam egy Ted Chiang novellát, az életet története ez a címe a novellának, és ebből készült egyébként film is, az Érkezés. Ez ilyen földön kívüliek és ilyeneknek a látogatása, és ott még de az volt, hogy a filmben még raktak bele plusz elemeket, tehát ott meg nem az volt, hogy lebutították, hanem még raktak bele olyan dolgokat is, ami nem volt benne a regényben, de ezáltal, vagy a novellában, de ezáltal teljesen más értelmet nyert a novella is. És nagyon-nagyon rossz volt, és olyan, mint amikor van egy ilyen álom a fejedben, vagy valami, és aztán kiderül róla, leleplezik, igen. És más irányokba rakják a fókuszpontot, mint amire te fókuszálni szeretnél.
Hát igen, nyilván, hogyha egy könyvet olvasol, akkor, ahogy mondod, annyira függ egyébként a lelki állapodottól, és biztos nektek is van néhány könyv, nekem tényleg nagyon kevés, amit több egyére olvasok újra, és ugye az adott életszakaszom, az, hogy éppen mi foglalkoztat, akkor az annyira befolyásolja, hogy mit veszek ki abból a könyvből, és akkor ahogy mondod, hogy te ráfókuszálsz valamire, aztán a filmben meg a képedben nyomnak valami teljesen más, és rájössz, hogy te jó ég, ez nem is az, amit én elképzeltem.
Igen, de egyébként simán lehet, hogyha így kettőt függetlenül kezeled, tehát hogyha nem láttad volna, vagy nem olvastad volna a könyvet, akkor tökre tetszik az a sorozat, vagy a film is. Mert nekem például az Éhezők viadala volt olyan, ami szerintem mind a kettő elég jó. A film is tök jó, önmagában is, és nem annyira tér el szerintem a könyvtől. Azt pont egyébként Olaszországban olvastam. És nem az elolvasómat vittem, hanem 3 ekkora könyvet. Ez egyik Ulickaja könyv volt. Vonaton nagyon, nagyon jó.
a cipelők
én,
viadala.
Én is röhögök rajta, hogy milyen vicces, hogy amikor utazás előtt állok, és nem számít, hogy egy hét vagy három hónap, én mindig vacilálok, hogy akkor hány több száz oldalas regényt vigyek, és utána gondolkozok rajta, hogy utazok, nem lesz nagyon időm rá, de én mindig viszek, és így a hihetetlen.
Nekem most pont elvileg nyaralt, vagy hát nem, gyakorlatilag is nyaraltunk, csak a pihenés az egy kicsit relatív fogalom ugye három gyerekkel, és a nagyobbik fiam megkérdezte, hogy anya, téged miért nem látlak soha olvasni? És így tökre szíven ütött ez a kérdés, de nyilván azért nem lehet olvasni, mert amikor ébren akkor vannak, akkor én csinálom a dolgom velük, meg nekik olvasok maximum. És hogy ez is tökre át tud rendeződni, mert én például gyerekkoromtól fogva iszonyat sokat olvastam, meg olyan szinten, hogy amikor mondjuk kiküldtek most már, hogy mozogjak egy kicsit az udvarra, akkor fölmásztam egy fára és olvastam, de nálunk az ilyen családi vonás, és hogy azért ez mennyire át tud alakulni, meg amikor már tök fáradt vagy, akkor valahogy este nekem is sokszor jobban esik megnézni egy részt egy sorozatból, mint olvasni valamit. Úgyhogy, meg az is nagyon megváltozott, hogy régen sokkal jobban szerettem az ilyen nagyon megrendítő könyveket, meg az ilyen nagyon komoly könyveket. Uh-huh. És amióta ugye a szakmámból adódóan mondjuk csomó
az élet jobbakat ír.
Hát igen, tehát hogy a valóságban is folyton problémákkal foglalkozom, vagy foglalkoztam, akkor meg pont az esett jó, hogy csak valami nagyon lájtos.
És mik a lájtosak nálad?
Hát mondjuk ilyen kemfolát, meg ilyen dolgok, az a lájtosabb dolog, de inkább a sorozatokra gondolok, hogy szeretem az angol humort, tehát például a Monty Pythont is, de most nem biztos, hogy eszembe fog jutni ez a sorozat, ami ilyen programozó csávokról szól, akik ott az
agysorban
vannak. Az agy amerikai sorozat, de a briteknél is van ennek egy változata. Na, majd eszembe fog jutni.
Valaki biztos, hogy fogja
kommentelni. Igen, tudjátok, az a délutáni melegben a fáradtság, amikor már nem jut eszedbe.
Nem, de nagyon jó.
De most például a Lupent nézzük a férjemmel.
Azt már többen ajánlottak, érdemes?
Nagyon jó. Aha, nagyon tetszik. Nekem legalábbis.
4 éves voltam, akkor megtanultam olvasni az óvodában az asztal alatt.
Aztán.
És amikor iskolába kerültem, akkor amíg a többiek olvasni tanultak, addig elmehettem a könyvtárba, és ott olvashattam regényeket. És akkor emlékszem, hogy első osztályos koromban én azért viszonylag kivégeztem az általános iskolai kötelező olvasmányokat, és így, így értettem is, tehát hogy és az Egri csillagok, Pál utcai fiúk, meg egyébek, azok elsőben. És most pont volt egy, talán fél évvel ezelőtt, hogy kitaláltam, hogy az Egri csillagokat újraolvasom. És hogy nyilván teljesen más értelme, meg hogy valahogy gyerekként az ember sokkal inkább a sztorira megy rá, és a most meg így 30 évesen így az ilyen részletekben el tud veszni az ember. Tehát amikor mondjuk leírja, hogy hogyan jött a török hadsereg, meg milyen színű volt az ég, és hogy akkor ezen teljesen átsiklik az ember, de most meg ezek a részletek azok, amik talán jobban megragadják.
Hát meg talán a karakterek, nem? Meg az élethelyzetek, ahogy egyre jobban tudsz velük azonosulni.
Igen, meg a jellemüknek azok a rezgései, amit nem biztos, hogy akkor még megért, inkább megérez az ember.
Valószínűleg nem értetted két éves.
De a sztori jó volt.
Igen. Egyébként eszembe jutott IT Crowd.
Na.
Az angol címe, magyarul nem tudom. Hát igen, meg szerintem az is tökre változott, legalábbis az én életemben, nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogy amióta sokkal több ilyen digitális tartalmat fogyasztok, nekem például nehezebb lelassulni egy könyvhöz. Még úgy is, hogy elég sokat olvasok, de hogy pont ezek a részletekbe menő leírásoknál, ugye annyira megszoktuk azt, hogy mondjuk egy fotón, vagy egy képen egyből ott van mondjuk egy tájábrázolva, és akkor Jókai mondjuk leírja az aranyemberbe, nem tudom, hány oldalon keresztül az, hogy hogyan ment ott a hajó, meg a nem tudom én mi, és azért arra úgy nehezebb odafigyelni. És tökre tudok valahogy így empatizálni azokkal, akik ugye ebbe születtek már bele, hogy igen, nekik mennyire nehéz lehet azt végigrágni, azt a 30-40 oldalt.
Igen, abszolút meg tudlak érteni, mert én is úgy vagyok vele, hogy korábban az ilyen több száz oldalas regényeket faltam szó szerint, most meg, ahogy mondod, ott van még mellettem a telefon, mert úgy pont várok egy hívást, és tökre nehéz lerassítani hozzá, meg így átkalibrálni az agyam, hogy akkor most leülök, és elmerülök benne, már valahogy egy csomószor a to-do listek, a teendők, mert minden ott kattog az ember agyába, és nincs az, mint régen, sose felejtem el egyszerre, nagyon szeretem a Tudor-kort, és akkor egy regény volt a kezemben, a bátyám elment otthonról olyan 2 körül, hazajött, full sötét volt már a szobában, villancsa kapcsoltam, és ugyanabban a pózban ültem ott, és akkor mondta, hogy nem hiszem, hogy te azóta nem álltál fel, és oldalra néztem, mert, és akkor eszméltem rá, hogy sötét
de ez annyira jó, nem ez az érzés, igen, hogy belemerülsz valamibe teljesen a figyelmet teljes fókuszával, és igen, nem ez a multitasking, hogy közben millió dolgot csinálsz. Igen. Nektek van egyébként nagyon meghatározó könyvélményetek, amire így nagyon emlékez? Ne rengeteget mondjak, mondja egy-kettőt, ami nagyon-nagyon megmaradt.
Nekem az egyik kedvencem Haim Potoknak a Kiválasztott című könyve, és nem is tudom, nagyon sok mindent tudnék mondani, de hogy úgy miért ragadott meg, nyilván ez elég mély és hosszadalmas lenne elmagyarázni, de talán azért, mert annyira tudtam azonosulni ennek a fiatal srácnak, vagy inkább bondos srácoknak a vívódásával ott így az élet kezdetén, hogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt számomra, ilyen filozófikus, meg alapvetően Potoknak, aki ismeri, meg megszokta azok a párbeszédei, hogy annyira bírom benne, hogy ilyen néha tőmondatok, egy-két szavak, és hogy realizálja az ember, hogy tényleg a valós életben is ezek a kommunikációk, és tök jó, amikor olvasok regényeket, és ilyen cirkalmas körmondatokba írnak, de hogy a valóság az az, amikor ilyen egy-két szóval válaszolunk a másiknak, és egyszerűen minden benne van. Na mondd, és neked?
Egyébként ezt a könyvet, ezt elhoztad az első randinkra.
Tényleg?
És odaadtad, igen, mert komolyan, akkor beszéltük,
akkor adtam kölcsön már.
Igen, igen.
Ah. És visszaadtad
hát közös tartomba került. Hát,
és te mit szóltál ez a könyvhez?
Sírtam rajta, pedig nem szoktam sírni, tényleg nem szoktam sírni, és nem is tudom, hogy miért sírtam rajta azóta sem, de hogy annak a könyvnek van lelke egyébként, vagy van benne van a haszit szellem, és akkor, de tényleg nagyon érdekes volt. Nekem meg a legmeghatározóbb az egy Gárdonyi regény volt, és most nem tudom, hogy mondjam el úgy, hogy
ne spoiler.
Nem is az, hogy spoilerezzek, hanem hogy azért ez mondjuk ilyen nagyon magánéleti dolog volt, de ilyen azért értelmetlen kapcsolatokról és szerelemről szól. Ábel és Eszter a címe, és az
nem is egy nagyon ismert könyv.
Nem egy ismert könyv, viszont szerintem a Gárdonyinak a, tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy a Rómeó és Júlia az értelmetlen szerelemről szól, akkor az Ábel és Eszter szerintem ennek a százszorosa. És amikor én azt olvastam, akkor az komoly hatással volt rám, és komoly döntési helyzetek elé állított. Egyébként nem tudom, hogy a Gárdonyinak így a szerelmi élete hogy volt, de a láthatatlan ember az talán egy kicsit ismertebb, és ott is ez az értelmet szerelem, hogyan hal bele az ifjú hős. Tehát, hogy ezt a témakört Gárdonyi nagyon jól megfogta szerintem.
Ez is volt saját élményen, amúgyha...
Igen, ott egyébként érdekes, mert nemrég voltunk Egerben a Gárdonyi Gézának a szülőházában, és ott azt írták, hogy neki volt felesége, akitől elvált, de egyébként a felesége ott élt a szomszédban. Úgyhogy ott valamilyen bonyodalmak voltak. Megmondom őszintén, nem vagyok irodalom történész, tehát nem kutattam még ki, de azt egyébként ajánlom a hallgatóknak azt a könyvet, főleg azoknak, akik mondjuk olyan kapcsolatban vannak benne, ami dilemmákat okoz nekik, vagy kérdőjeleket okoz nekik.
Na, azt én is majd elolvasom, mert nem olvastam.
A pszichológusoknak kötelező. Tényleg annyira gyönyörűen a se veled, se nélküled értelmetlenségét évtizedeken és egy életen, hát annyira gyönyörűen bemutatja, hogy az tényleg öröm.
Az irodalomban minden benne van, nem? Igen. Nekem meg a Bűn és bűnhődés volt egy ilyen nagyon meghatározó könyv, amit nagyon korán olvastam, szerintem egyébként túl korán, és nem is biztos, hogy megengedném a gyerekeimnek, hogy
olvassák.
Nem, azért én nem voltam ilyen zseni gyerek, tehát én 7 évesen tanultam megolvasni az iskolában, tehát így nem 4 évesen az asztal alatt. De hogy egyébként az, ahogy az ember bele mélyed másoknak a sorsába, meg a történetébe, meg a kapcsolataiba, és például ezért én Szabó Magdát is iszonyúan szeretem, mert annyira úgy tudja leírni a kapcsolatokat, az embereket, a karaktereket, hogy így ott állhatna melletted, és tényleg ilyenek az emberek, és azért nagyon-nagyon szerettem ezeket olvasni, és egyébként az szokott engem nagyon zavarni az ilyen felszínes filmekben, meg sorozatokban, hogy nem emberszerűek az emberek. És én például ezért szeretem sokkal jobban az orosz könyveket vagy filmeket, meg a közép-európai filmeket is nagyon szeretem, meg egy kicsit ezt a, hát úgymond mi ilyen művészebb vonalat.
Egy mert... jó kis Kusturica film.
Így van, ezeket, igen. Tehát, hogy például ezeket a Marvel, meg ezeket
na, a... Na, este megnézzük a macskajajt.
Na, például. De nem tudom ti, hogy vagytok, de én például ilyen nem vagyok ilyen nagy Marvel, meg egyéb rajongó, pont azért, mert annyira semmi köze az élethez nekem azoknak a sztoriknak, de majd biztos szét lehetne szedni a véleményemet, de személyesen nem igazán.
És szerintem már nekem is, tehát én is abszolút ez vagyok, hogy az életszagú dolgokat szeretem, mert azzal tudok azonosulni, abból tudok tanulni, de igazából ez is egy olyan dolog, hogy a húgom szokta sokszor mondani, és tökre igaza van, hogy ő nem azért akar feltétlenül olvasni meg filmet, hogy tanuljon belőle, hanem hogy kikapcsolódjon.
Hát igen, igen.
És ez is
jogos,
egy teljesen
persze.
jogos, de én is úgy vagyok vele, bár lehet, hogy nem kellene ilyen megrögzötten, de hogy tanulni, fejlődni, haladni, és azt is tudom élvezni, sőt, nagyon-nagyon élvezem, de ugye vannak olyan emberek, akik meg pont az ellenkezőjé.
És hogy álltok a lírával? Tehát mondjuk olyan van, hogy kiültök a verandára verses kötetet olvasni?
Nem, nekem már nem. Nincs, de kamaszkoromban sok volt. Írtam is verset, meg nagyon sokat olvastam is verseket, és egyébként szerintem az érzelmeket a versek sokkal jobban meg tudják érinteni.
Annyi minden el van rejtve a sorok mögött, amit prózában nem tudnak viszont.
De hogy ahhoz is kell egy ilyen lelassult állapot, ide kapcsolódnék vissza, hogy észrevettem azt, hogy mostanában, ha elkezdek olvasni, akkor ilyen zakatoló módon olvasok, tehát nem ilyen lenyugodott állapotban, hanem mintha hadarnám a szöveget. Igen, és annyira félelmetes, amikor rádöbben erre az ember. Ráadásul én mondjuk tudok úgy is olvasni, hogy ránézek egy lapra, és akkor a betűket látom, az már másképp, hogy eljut-e az agyamba is, de a lényegét megértem, de a mélységét meg nyilván nem értem meg. És például én ugye nagyon szeretek Bibliát is olvasni alapvetően, és ezt például okostelefonról tettem eddig, és nem is az elmúlt években, és nem is annyira jó mondjuk reggelente elolvasol egy bibliai részt, és ahhoz meg aztán tényleg kell egy lelassult állapot. Tehát ez a gyorsan legyünk túl rajta, mert egyébként utána már menni kell, és nem működik, és nem jó. És hogy egyébként hogy lehet lelassítani az embernek az agyát, mert erre én még nem jöttem rá.
Na, ez nagyon nehéz szerintem. Szerintem ez, korábbi műsorban beszéltünk már erről, hogy ez egy ilyen tudatos, nagyon tudatos döntés kell, hogy legyen, meg valahol egy ilyen életmódváltás is, de talán azért is annyira nehéz, mert hogyha olyan szakmád van, mint például neked, hogy folyamatosan a hírekkel kell foglalkoznod, meg aktuális dolgokkal, tehát egy csomó mindennek akkor van aktualitása, és egy óra múlva már lehet, hogy nem lesz. Úgyhogy szerintem ez a legnehezebb, hogy az ember az elméjét tudja így kordában tartani. Nekem sem mindig sikerül, őszintén szólva.
Nekem egyébként már lehet kicsit visszaterelem a szót, de annyiszor elhangzott ez a szó, hogy a döntés, és egyszerűen kihagyhatatlan, hogy Edith Evaegernek a döntés című könyve.
Ugye
szakmából adódóan is épp, hogy megjelent már, azonnal lecsaptam rá, és azt érzem, hogy a magyar közönséghez mostanság kezdett nem olyan rég eljutni, de elképesztő. Tehát ezt is nagyon tudom ajánlani, és igen, ennek a döntésnek a súlya, hogy ahogy idősödik is az ember, minden inkább megérti azt, hogy egyszerűen az nem lesz, hogy majd úgy megoldódik, meg majd csak lesz, hanem csak, hogyha nagyon szigorúan eldöntöm, hogy már pedig ez így lesz, ugye, például a telefonokról is, amit beszéltünk, akartam is mondani, múltkor, de elfelejtettem, hogy egyre jobban odafigyelek arra, amit beszéltünk, nem is tudom, hogy mondod, hogy ilyen időzónákban, ez a zóna használat, igen, vagy valami ilyesmi, hogy próbálok minél jobban oda koncentrálni arra, hogy nem csak este, hanem reggel is, hogyha fel kell-e, csak minden teendőm elvégzése után kapcsoljam be a wifi-t, meg a mobilnetet, hogy addig ne zavarjanak, és sokkal-sokkal jobb.
Szuper vagy, King.
Én is próbálom. Egy utolsó gondolat talán, hogy viszont megcsináltuk januárban azt, hogy 40 napig nem néztünk sorozatot. Meg tulajdonképpen ilyen, tehát ez egyfajta ilyen bőgyszerű valami volt, igen, hogy nem ettünk húst, meg állati eredetű dolgokat, és elzártuk magunkat a szórakozástól, és annyira jó volt, tehát ott viszont ott kiolvastam pár könyvet én is, és annyira...
De csak unalmas és száraz könyveket, hogy nehogy szórakozzak.
Igen. Egyébként szakkönyveket.
Fizikai és matematikai
szövegényeket. Nem, de viccelkötött, az volt bennünk, hogy ilyen nem szórakoztató irodalmat olvassunk, hanem olyat, mint amely legyen szó, akár pszichológiára, hogy bármi, igen, tehát hogy olyasmi, ami a fejlődésünket szolgálja, és nem az a szórakozás kikapcsolódásra, az a megdöbbentő, hogy nagyon ki tudott kikapcsolódni az ember. Mert tudtuk, hogy nem az van, hogy jön most akkor egy fél órát kicsípe, hanem tudtuk, hogy 40 napig még ez van, és igazából nincs hova sietni.
És ott éreztem nagyjából a egyharmadánál, hogy na most úgy megérkeztem. Tehát, hogy a telefon az nyilván a munkám miatt az továbbra is volt, de hogy mégis valahogy úgy egy kicsit úgy sikerült lelassulni. Azóta is nagyon hiányzik.
Igen, beszéltük is, hogy ősszel, hogyha sikerül, akkor próbálunk még egy ilyet csinálni, csak nyilván ugye munka meg mindentől függ, hogy az ember ezt megengedheti el magának, de nagyon hasznos.
Na hát akkor ez egy tipp is a hallgatóknak. Igen. És írjátok meg nekünk kommentben, hogy milyen olvasmányélményeitek voltak, mit ajánlanátok nyári olvasmánynak, filmek, sorozatok.
Jöhet minden.
Jöhet minden. És további szép reggelt. A sorozatokat nem most, hanem majd este. Sziasztok!
Sziasztok!